A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok! A szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. Még október 14-én a Turizmus Summiton rögzítettük a most következő beszélgetést Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósokkal. Sok mindenről kérdeztem őket, egyrészt a kiképzés tapasztalatairól, az űrkutatással kapcsolatos várakozásaikról, de elsőként arról, hogy tudják-e, hogy milyen helyszínen rögzítjük ezt az interjút, ugyanis a Bálnában beszélgettem velük.
Jó estét kívánok, a Turizmus Summiton beszélgetünk Cserényi Gyulával és Kapu Tiborral, a Hunor program űrhajósaival. Én Nagy Károly vagyok, szervusztok, jó estét.
Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, szervusztok.
Köszönjük szépen.
Mielőtt 3 éves kiképzési programról, űrrel kapcsolatos tapasztalatokról kérdeznének titeket, előbb egy olyan dolog jutott eszembe, hogy itt vagyunk a Bálna rendezvényközpontban, és nem tudom, hogy 10 évvel ezelőtt tudjátok-e, hogy mit forgattak itt.
10 évvel ezelőtt a Bálnában, úgy érzem, hogy tudnom kellene.
A területhez egy kicsit.
Kapcsolódik? Jól érzem?
Igen.
Nem tudok erre válaszolni, ezt passzolom, ezt a kérdést, Gyulám.
Nem vagyok jó filmekben.
Ezt a Marsi című filmet forgatták itt, ez volt a NASA űrközpontja a filmben.
Az jó, mert ezt,
hogyhogy nem
ezt a filmet néztem,
ezt nem
meg
tudom, hogy nem.
Konkrétan most nézted meg a
hétvégén.
Viszont tényleg itt forgatták. Mielőtt magáról a küldetésről beszélnénk, a felkészülésről, Marsi expedíciót vállalnátok, hogyha lenne erre lehetőség?
Hát ez egy hosszú téma. Szerintem egy marsi expedíciónak a kaland jellege az mindenképpen kecsegtető, és nagyon kevés űrhajós van, aki azt mondaná, hogy csak a kaland jellege miatt azt mondaná, hogy hát én valószínűleg nem vállalnám be. A realitás viszont az, hogy ma egy mars expedíció az gyakorlatilag még nem megvalósítható egyáltalán egy emberi szervezet számára. A robotokat ugye már többet küldtünk, van több marsjárunk is a Mars felszínén. Ezek mind az életjelét kutatják, ami egyébként a fő indokunk arra, hogy el szeretnénk jutni egyszer a Marsra. Viszont ez olyan problémákkal jár jelenleg, mint például a jócskán megnövekedett sugárzás, amíg eljutunk a Marsra a jelenlegi technológiánkkal, egy 2 éves követésről beszélünk nagyjából. Az a 2 év alatt olyan sugárzás kap az ember, ami bőven meghaladja a jelenlegi NASA űrhajósoknak karrierlimitjét. Az az összes dózis, amit összességében az életű során szerezhetnek kint az űrben. Aztán annak a pszichológiai terhe, hogy folyamatosan távolodunk a Földtől. Az, hogy be vagyunk zárva 4-10 emberrel, 2 évre, abból 8+8 hónap odafelé és visszafele út egy fémcsőben, ki tudja, hogy milyen pszichológiai dolgokat hoz ki ebből. Rengeteg olyan megoldatlan probléma van, ami még sokat kell dolgoznunk egy más utazás kapcsán, úgyhogy ha jelenleg, ha holnap kellene menni, akkor szerintem nincs olyan élő űrhajós, aki menne. Viszont, hogyha ezek a problémák meg lesznek oldva a közeljövőben, akkor én szerintem én vállalkoznék rá.
Gyula?
Én hasonlóan gondolkodok, mint Tibi, tehát jelenleg ugye a Tibi összefoglalta tökéletesen ezt a témát, most jelenleg ez nem lehetséges. Én nekem annyi nehezítő tényezőm van, hogy 2 kisgyerekkel rendelkezem, hogy 2 kisgyerekem van, tehát jelenleg egy nettó minimum 2 éves küldetést szerintem érthető okokból nem vállalnék be, de ha viszont a kaland jellegére gondolok, akkor természetesen az egy másik kérdés. Úgyhogy ez majd, én azt mondanám, hogy ez, hogyha lesz rá lehetőség, akkor majd akkor térjünk vissza rá.
Viszont volt, hál' Istennek, egy valódi űrutazás, egyik kötök fent, a másik mondjuk úgy, hogy lentről biztosított, és nyilván ilyenkor a felkészülés csapatban történik, de egy utólag, amikor meg kell osztani akár mondjuk tapasztalatokat, akár a lenti tapasztalatokat, akár a fenti tapasztalatokat, akkor mennyi idő volt, amíg ezt feldolgoztátok, hogy ez veletek történt?
Ez egy olyan kérdés, amit nem sokszor kapunk meg, és ez egy nagyon jó kérdés. Azért nehéz erre válaszolni, mert valójában nem volt túl sok pihenés azóta, hogy mi a küldetés azon részét legalábbis véghez vittük. Azért fogalmazok így, mert a program az még mindig folytatódik. Rengeteg olyan kísérlet van, ugye. Sokan tudják most már, hogy 25 magyar kísérletet vittünk fel a világűrbe, az űrállomás fedélzetére, és azokat hajtottuk ott végre. És ezek között vannak olyan tudományágak, vannak olyan kísérletek, aminek a kiértékelés egyszerűen csak hosszan tart. Úgyhogy még bőven dolgoznak ezen a kutatóink, a program még nem ért véget, ezért azt szoktuk mondani, hogy a küldetés maga úgy teljes egészében sem ért véget, viszont a küldetésnek azon szakasza, amikor a világűrben voltunk, az július közepével véget ért persze. Azóta viszont mi főleg azzal foglalkozunk Gyulával, hogy járjuk az országot és próbáljuk inspirálni a gyermekeket főleg, de gyakorlatilag bármelyik generációt, aki igazából kíváncsi ránk, és beenged a városába, és ad nekünk egy termet, ahol tudunk beszélni, akár egy lett fel előtt. Úgyhogy Úgyhogy főleg ez volt a fókusz az elmúlt időszakban, aminek én nagyon örülök. Azért is, mert az elmúlt 3 év az folyamatos tréninggel és tényleg nagyon-nagyon komoly munkával telt. Rengeteget foglalkoztunk azzal, hogy ez a program és annak a híre, és talán az a büszkeség, amit ilyenkor szerintem a teljes nemzetnek éreznie kell, vagy érdemes, az eljusson tényleg mindenkihez. És úgy látjuk, hogy ez tényleg eljutott, és valóban büszke ránk egy teljes nemzet, ahogy szerintem lennie is kell. Ez viszont azzal jár, hogy el is kell mennünk azokra a helyekre, főleg a nagyvárosokra koncentrálunk jelenleg, és aztán majd eljutunk tényleg mindenhova, pont azért, hogy tudjunk személyesen is beszélni a tapasztalatainkról, és tudjanak velünk személyesen is találkozni, ami számunkra mindig egy hatalmas nagy élmény, rengeteg szeretetet kapunk, gyakorlatilag bárhol megyünk az országban. Úgyhogy ez volt a fő fókusz, ezt annyira komolyan vettük, annyira szeretünk találkozni a magyar testvéreinkkel gyakorlatilag, hogy sok pihenés és ezáltal sok lehetőség arra, hogy feldolgozunk teljesen egészében, szerintem még nem is volt.
Igen, az elmúlt 3 évünk az teljes egészében e körül forgott szó szerint. Mint az űrállomás a Föld körül, hogy mi is az egész életünket e köré építettük az elmúlt 3 évben. Ez természetesen sok áldozat a család részéről is, mind a kettőnknél, de az is tény, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen szituációban nincs arra az embernek ideje, és nem is látja külső szemlélőként azt, hogy ő éppen mit tesz, és milyen impaktja, milyen hatása van. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy egész egyszerűen azáltal, hogy mi benne élünk ebben a dologban, nagyon más, hogy látjuk azt, hogy velünk éppen mi történik, vagy hogyan történik. Egy kicsit úgy mondanám, hogy ugye az ember hétköznapivá válik neki az az élet, amit most mi csinálunk, ami miatt viszont szükségünk lenne arra az időre egyébként, amikor leülünk, és ezen tudunk egy kicsit morfondírozni, és át tudjuk gondolni azt, hogy ez mit is jelent valójában, de természetesen azt viszont tudjuk, hogy legalábbis próbáljuk magunkba tudatosítani, hogy azért egy óriási dolog az, amit most elértünk. Nem csak ketten, hanem az egész Hunor program önmagában, ugye rengeteg kutató áll mögöttünk, rengeteg a Hunor programban dolgozó kolléga, kutatásfejlesztési részlegen, de az egész egy hatalmas infrastruktúra van mögöttünk, akik létrehozták ezt a lehetőséget számunkra. A kísérleteket integrálni kellett, elő kellett készíteni, hogy a nemzetközi űrállomáson elvégzésre kerüljenek. Tehát ez mindenkinek a sikere ebből a szempontból.
Picit visszacsatolva még a beszélgetésünk elejéhez, a Marsi című filmhez, ott van egy rész, amikor Medde van a főszereplő, elkezd krumplikat termeszteni, és azzal próbálja túlélni azt az időszakot, amíg megmentik. Szerintem sok embert érdekel, hogy mi történt a retkekkel.
Ó, retkek, a kedvenc témám. Nos, előről kezdve a témát, vagy előről kezdve a történetet, azért vittünk fel retkeket, paprikát és búzát is az űrállomás fedezetére, mert arra voltunk kíváncsiak, hogy azok a nemesítési eljárások, amire a Debreceni Egyetem kutatói dolgoztak az elmúlt években, azok valóban működnek-e, és valóban működnek-e világúr körülményei között. A legeslegfontosabb aspektus ennek a tanulmánynak az az, hogy amikor a Marsra megyünk például, akkor minden egyes gram, amit mi a Föld felszínéről elindítunk, minden egyes gram, amit felbocsátunk gyakorlatilag a Föld felszínéről, azzal mi nekünk kutyakötelességünk elszámolni. Azok mind drága grammok lesznek, és nagyon át kell gondolnunk, hogy melyek azok a súlyok, melyek azok az eszközök, melyek azok a berendezések, mennyi ételt vigyünk, mennyi vizet vigyünk egy ilyen hosszú útra, hogy az a lehető legeffektívebb legyen. Hogyha meg tudjuk azt tenni, hogy növények esetében csak magokat küldünk fel, és bizonyos speciális tárolódobozokban, keltető dobozokban, amit egyébként szintén magyarok terveztek, az egy szegedi kollaboráció volt, úgyhogy itt azért remélem érzik a hallgatók, hogy egy összeegyetemi Debrecen-Szeged párhuzam és kollaboráció valósult meg, és ez csak egy nagyon szép példája a Hunor programban létrejött kísérleteknek. Szóval egy speciális keltető doboz és magvak, ezáltal sokkal kisebb az a súly, amit fel kell vinnünk, és ezek a magok ki tudnak kelni, sőt, magasabbra is, és nagyobbra is nőnek, azáltal a részint titkos nemesítési eljárásokkal, mint amivel a debreceniek dolgoznak. Ezáltal el tudjuk azt érni, hogy olyan növényeket vigyünk fel, a paprika az egy nagyon jó példa erre, amit úgy hívunk, hogy whole body edible, tehát WBE, angolul szakszóval. Azt hinni az ember, hogy a paprikát azt fogja, és akkor teljes egészében bekapja ezután, mert minden ehető, de ez nem igaz. A termése az ehető, és rengeteg tápanyaggal szolgál. A levelep szára pedig felhasználható oly módokon, amik nem fejlődnek evés, de mondjuk gyógyszer és hasonlókat lehet belőle készíteni. Ami a lényeg az egészben az az, hogy olyan növényeket tudunk termeszteni, azáltal, hogy csak magokat viszünk fel a világűrbe, tehát elképesztően hatékonyak vagyunk, amiknek minden egyes négyzetmilliméterre, centie, szára, levele, minden felhasználható valamilyen úton, módon, és ezáltal tudunk vele sokkal jobban számolni egy hosszú utazás során. Úgyhogy nekem mérnöki háttérre itt van ugye mögöttünk itt a helyszínen a műegyetem, ahol mindketten végeztünk, és nagyon büszkék vagyunk erre az egyetemre, vissza is fogunk menni majd doktorként, remélem doktoriskolába majd valamikor, hogyha lesz kicsit több időnk. Szóval így gépészmérnöki háttérrel én nagyon meglepődtem azon, hogy mennyire élvezni fogom a növénytermesztést. Lehet, hogy ez lesz a következő hobbim, vagy a B-terv, hogyha az űrhős dolog kifut, de azt tényleg elmondhatom, hogy nagyon jól sikerült a kísérlet, nagyon jól nőtt gyakorlatilag mind a három típusú növény. Ami lett velük, ez egyébként részint prózai, ugye ezeket a növényeket mindent learadtam bizonyos időszakokban, amikor a tudomány megkívánta, és ezeket becsomagoltuk, és eltettük egyből egy fagyasztóba, egy mínusz 80 fokos fagyasztóba minden biológiai mintát, ami vagy emberből, vagy növényi természetű, vagy állati természetű, ott az ISSM, azt egy mínusz 80 fokos tárolóba teszünk, és lefagyasztjuk, és ezek még mindig fönt vannak az űrállomáson, ami azt jelenti, hogy amióta én azokat learadtam, azóta a Föld körül keringenek, és sokkal-sokkal több kilométert megtettek már a Föld körül, mint én magam, és csak februárban fognak lejönni egy teherszállítmánnyal, és akkor fognak majd a debreceniek elkezdeni dolgozni rajta. Úgyhogy ez is egy jó példa arra, hogy a program az még tovább folyik, és folytatjuk a munkát.
És azóta senki se kóstolta, meg remélhetőleg.
És azóta még senki se kóstolta, hát igen, nagy bánatomra. Bárcsak tovább maradtunk volna, ugye 20 nap az nem elég ahhoz, hogy legyen szép kis paprikánk és retkünk, de a növény az maga, az kikelt, termény az nem volt rajta. Úgyhogy remélhetőleg, hogyha majd lesz egy hosszú távú magyar küldetés, ki tudja, hogy kivel és mikor, akkor neki lesz lehetősége még a termést is fogyasztani.
Gyulához fordulnék, hogy fizikailag egyébként most így a küldetés után is toppon kell maradnotok? Tehát, hogy attól függetlenül, hogy járjátok az országot, nyilván nem ugyanazt a kiképzési rutint kell csinálni, mint 3 év alatt, ami megtörtént, de van elvárás, hogy fizikailag adott esetben bármikor meg lehessen ismételni a küldetést?
Abszolút. Természetes, hogy azt az intenzitást, amit a magyarországi képzési szakasz, vagy az amerikai felkészülés során végeztünk, azt most nem tudjuk csinálni, egyszerűen nincsen rá időnk. Viszont azt, hogy természetesen egészséges fiatal emberek vagyunk, és nekünk mind a kettőnek fontos az egészség. Az edzési rutint azt megtartottuk, próbáljuk beilleszteni az elég sűrű napjainkba azt, hogy legalább egy kicsit tudjunk foglalkozni az egészségünkkel, és természetes az is, hogy ebben benne van az, hogy ez egy esetleges későbbi küldetésre már egy felkészítési alap, egy kvázi készen állunk arra, hogy bármikor újra tudjuk kezdeni az aktív kiképzési szakaszt.
Mégis csak egy turizmus számítan vagyunk. Mennyire hisztek abban, bár nem tudom, hogy ez hit kérdése, hogy pár éven belül elérhető lesz az űrturizmus, nem több 10 millió dollárért, hanem adott esetben, hát az se kevés, mondjuk pár 100 000 dollárért.
Én teljes mértékben. Egyszerűen ez a logikus útja a dolgoknak, ez a logikus menete, annak, amerre fejlődik az iparág. Nem ez az egyetlen út, azt szeretném kihangsúlyozni. A történet onnan kezdődik, hogy van most már egy nemzetközi űrállomásunk 27 éve, és legalábbis azóta építik, és 25 éve lakott. Ez már egy öreg űrállomás. 2020-ig lett volna fönt, addig keringett volna a Föld körül, szerencsére elég jól bírta, viszont valószínűleg 2030-ban tényleg lehozzuk, és be fog lépni az atmoszférába, és valószínűleg a csendes óceán felett egy gyakorlatilag egy meteor zápor fog belőle alakulni, és elég majd a légkörben. Amíg ez megtörténik, a NASA hatalmas nagy effortokat tesz bele abba, hogy legyen úgymond replacement, tehát legyen egy következő űrállomás, ami át tudja ennek venni alacsony földkörüli pályán a helyét, sőt, hogyha minden jól megy, akkor van egy ilyen cég, amit úgy hívnak, hogy Axiom Space, ők vittek fel minket egyébként az űrbe, ők is foglalkoznak ezzel, sőt, ez lenne a core business, úgymond, tehát ez lenne a fő ötlet az Axiom mögött, hogy csinálnak egy saját űrállomást, amit Axiom Station, nagyon kreatívan Axiom Stationnek neveznénk. Ez az űrállomás csatlakozna az ISS-hez egy jó pár hónapra, átmentik onnan a berendezéseket, a legértékesebb és tudományosan legjobban indokolt berendezéseket, majd lecsatlakozik és önállóan egy űrállomásként tud működni. Azért szeretném ezt kiemelni, és azért fontos ez, mert a következő űrállomások, azok ennek a úgy nevezzük ezt, hogy NASA CLD program, ez a Commercial LEO, tehát Low Earth Orbit, Commercial LEO Destinations program, a NASA több, sok-sok nullával rendelkező dollárt költ arra, hogy ezeket a cégeket támogassa abban, hogy saját űrállomásuk legyen. Az Axiom ilyen, a West ilyen, és van egy Starlab nevű joint venture, ami sok Európa, sok cégnek, köztük európai cégeknek is, például az Airbus, Mitsubishi, az persze nem európai, de akár a Hilton is ilyen, és itt most már kicsit kezdünk áttérni a fő témára. Szóval ezek a CLD űrállomások, ezek főleg még mindig research fókusszal, tehát kutatási fókusszal fognak létrejönni. Az Axiom is, és részben a West az mindenképpen ilyen. De szerintem nem nehéz abba belegondolni, hogy a kereslet egy ilyen piac mögött az mindenképpen ott van. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az emberek ne akarnának az űrbe menni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan szeretnének az űrbe menni. A kínálat pedig nem sokára meg fog születni. A SpaceX, és most kicsit rákanyarodva a rakétateknológiára, ugye rakéták kellenek ahhoz, hogy minket eljutassanak azokra az űrállomásokra. A SpaceX technológiának köszönhetően az űrutazás ma 10-szer olcsóbb, mint mondjuk 9 éve vagy 10 éve. És lesz majd egy még nagyobb technológiai ugrás, a SpaceX-nek meg a Blue Origin-nek, két különböző cégről beszélünk, köszönhetően, ami még megtizedeli majd ezt az árat, ami azt jelenti, hogy vannak olyanok, akik már arról beszélnek, hogy kilónként 10-20 dollár lesz majd felbocsátani valamit. Ez szerintem nagyon extrém, de hogyha már ott megállunk, hogy kilónként 100 dollár, már az is borzalmasan olcsó. Van, akik azt mondják, hogy 2000 dollárját is már lehet majd legalábbis felülni egy Starship rakétára és elmenni mondjuk New Yorkból Sydneybe, de hogyha azt mondjuk, hogy 100 000 dollár kimenni az űrbe, már az is bődületesen sokkal-sokkal olcsóbb, mint manapság. És ez szerintem realitás lesz nem sokára, ami azt jelenti, hogy módja ahhoz, hogy kimenjünk az űrbe, az meg lesz. Most már csak azon kell dolgozni, hogy legyen is destination, és legyenek olyan cégek, akik konkrétan azon dolgoznak, hogy űrhotelek legyenek. Én nagyon ezen tudom elképzelni, hogy nem lesznek majd olyan tehetősebb emberek a világon, akár 5 év múlva, de akkor legyünk biztosak, mondjuk azt, hogy 10 év múlva, akik nem mondanák azt, hogy ezt az összeget, ami nekik nem fáj annyira, azt ráköltik, és akkor töltenek mondjuk egy 10 napot az űrben. Rengeteg kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, biztonság és egyéb dolgok, erről majd még lehet, hogy beszélünk.
Átlag fizikai felkészültsége? Fel lehet menni egyébként az űrbe, mondjuk úgy űrturistaként? Ezért oda is kell egy, nyilván egészségesnek kell lenni, tehát azt senki nem vitatja, hogy nem szív problémákkal megy fel az ember, vagy rettenet túlsúlya, de hogy mennyire kell felkészülni erre fizikailag?
Ez egy a régi korokból megmaradt ilyen, hát nem illúzió, de egy régi korokból megmaradt ilyen szokás az, hogy az űrhajós az a lehető legfittebb fizikája állapotban van, sokszor vadászrepülő pilóta. Ez akkoriból származik, amikor még az űrutazás hajnalán ugye még nem tudták azt, hogy milyen hatással van a maga az űrutazás az emberekre, illetve a technika is egészen más volt, a technika is máshogy működött. Sokkal nagyobb erőhatások hatottak az emberekre, repülni kellett az űrhajót, ugye azok tényleg olyan szaktudást igényelő járművek voltak, amihez tényleg az kellett, hogy valaki vadászrepülőpilóta legyen például, és ezzel együtt elképesztő fizikai kondíciókat kellett lennie, hogy azokat az erőhatásokat kibírják, ne legyen tömött foga, stb. Pontosan azért, mert nem tudták, hogy milyen hatásokra lehet számítani. Az elmúlt 60 évben folyamatosan vizsgálták az embereket, az összes űrhajós, aki az űrben járt, részben tudományos kísérleteknek az alanya is volt. Azért, mert az a bő 600 ember, aki már járt az űrben, az egy nagyon alacsony egyetszámú kísérletnek felelne meg, már akkor is, hogyha mindegyik kutatás ugyanazt az egy dolgot vizsgálta volna. De mindegyik kutatást egy kicsit mást vizsgál, tehát azt tudjuk, hogy nagyon kevés embert vizsgáltak eddig, de már így is tudjuk azt, hogy azért azokat a nagyon szigorú egészségügyi feltételeket lehetett lazítani. Azért azt már tudjuk, hogy az elmúlt években már voltak olyan űrturisták, akik idősebben, kicsit gyengébb fizikai állapotban megjárták már akár a nemzetközi űrállomást is, és ez náluk is működött. Most már ugye egy Dragon kapszulának a felbocsátási profilja az 4,5G-s gyorsulás maximum, és a visszatérés is hasonló erőhatások. Ez azt jelenti, hogy ugye a testtömegünknek a 4,5-szerese nehezedik ránk, de mellkas hát irányban. Ez egy kicsit nehezebb levegőt venni, egy kicsit küzdősebb, meg nehéz felemelni az űrhajósnak a fejét, de mégsem egy elképesztően nehéz 12G-s vadászrepülő pilóta fittségre van szükség hozzá. Tehát azt látjuk, hogy ahogy egyre többen utaznak, és egyre jobb tapasztalattal rendelkezünk egészségügyileg, úgy egyre inkább bővülni fog azoknak az utazások, a személyeknek a lehetősége, aki utazhat. A következőkben el fogunk jutni az első cukorbetegig például, és így tovább, ahogyan szépen lassan a technológia engedi, a kutatások engedik, és a tapasztalatok engedik.
Itt hat az ember Csás Simonyitok, ugye magyar származásuként 2007-ben és 2009-ben űrturistaként jutott ki a világűrbe, összesen 26 napot töltött az ISS fedélzetén. Ő egy magáncégen keresztül ment, tényleg mint űrturist, ő befizette magát erre az útra, és ő azért merem ezt elmondani, mert ő is megemlítette ezt már több interjúban, ő egyébként rendelkezik szívproblémával, nem elképesztően súlyossal, de olyannal, ami már egy űrhajós kivallgatásból őt kizárná. És amikor ő ugye oroszokkal ment fel, és ment ugye az olyan technológiával, és Soyuz űrhajóval, és az oroszok kifejezetten örültek annak, hogy ő ott van, és egy olyan szívvel rendelkezik, ami már egy kozmonauta, ugye oroszoknál kozmonauta válogatáson már kiesne, és mégis tudják őt tanulmányozni. Ami már 2007-ben is azt jelenti, hogy voltak olyan tanulmányok, amik előremutatóak voltak annyira, hogy esetleg 5-10 év múlva már úgymond sokkal standardabban a szakmájban tudják ezeket az embereket kiengedni az űrbe.
Ilyen mezdés semmi baj nem esett végül Csás.
Pontosan. Hát kemény fából faragták.
Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával folytatjuk majd a beszélgetést a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.